világ, hanem
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az előző idényben még a másodosztályban küzdöttek. Most viszont már az élvonalban csapnak össze a fővárosi rivalizálás szereplői. 17 óra 30 perctől Kispest Honvéd Vasas, NB1-es labdarúgó mérkőzés a Bozsik Arénából, itt a Nemzeti Sport Rádióban. Este fél héttől pedig következnek az egyéni sportok kontinens viadalai. Hallgassa velünk az úszó és az atlétikai Európa-bajnokságot, és szurkoljunk együtt a magyar sikerekért.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez valóban a Gurulj be lassítva is, a közmédia focival, labdarúgással foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és velem Hajdú B. Istvánnal. És egy ilyen szerda csütörtök után mivel kezdhetnénk mással, mint a nemzetközi kupákkal? A három magyar csapatból egy maradt állva, ugye arról az egyről tudtuk, hogy állva maradt, csak azt nem, hogy melyik kupában, hiszen a Ferencváros, ha nem tudta volna a lengyel ellenfelét, a Garnik Zsabzsét elbúcsúztatni az Európa Ligából, akkor is a Konferencia Ligában folytathatta volna. Ami viszont nagyon fájó, hogy mind a Debrecen, mind a Győr kiesett a Konferencia Ligából, tehát annak örülhetünk, hogy a 2026-27-es szezonban is lesz egy magyar csapat valamelyik európai kupa főtábláján. A Ferencváros, ha a Trabzonsport is kiveri, akkor az Európa Liga főtábláján játszik, ha ez nem sikerül, akkor a Konferencia Liga főtábláján. Viszont a magyar bajnok Győr a Rigától, a Debrecen pedig a jó erőkből álló, de hát talán nem az összesítésben 7 góllal jobb, már ki tudja, hiszen 1-8 lett a vége, Kopenhágától kapott ki. Judit, te hogy élted meg ezeket a mérkőzéseket?
Két dolog jutott eszembe. Az egyik, amit nagyon sokszor szoktunk emlegetni a szezon közben is, hogy azon gondolkoztam közben, hogy igazából melyik klub az, amelyik leginkább ambicionálja, hogy itt a nemzetközi kupaporondon is minél előrébb jusson. A Ferencváros számára függetlenül attól, hogy nem nyerte meg a bajnokságot, én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy szeretnének ott lenni, és ezáltal már biztos, hogy ott lesznek újra főtáblán. Ugye Zsinórban 8-adjára, tehát valamelyik európai nemzetközi kupasorozatban, amely vagy a Konferencia Liga, vagy az Európa Liga lesz. Egyébként nagyon nem mindegy szerintem számukra, tehát abban is biztos vagyok, hogy mindent megtesznek, hogy ott legyenek az Európa Ligában. De ugye a Debrecen kapcsán már az első mérkőzésen nagyon úgy tűnt, hogy azért eldőlt, noha a Loki részéről voltak még olyan nyilatkozatok, hogy megpróbálnak majd mindent a visszavágón megtenni. Nagyon hamar lecsillapította a kedélyeket ugye az első gól, és aztán jöttek a további találatok, bár Dzsudzsák Balázsnak azért egy fineszes szabadrugással sikerült szépítenie, ami azért emlékezetes, de önmagában azért ez a párharc nem valószínű, hogy a debreceniek számára bekerül a történelem könyvekbe. És ugye gondolkoztam a Győr kapcsán, és nekem az Eto'o nagyobb kérdőjel, mert mégiscsak a bajnoki címvédőről beszélünk, amelynek nem sikerült a Bajnokok Ligája selejtező körében az első körből túllépni, de hát itt volt a Konferencia Ligában. Na de lehet erre a kérdésre úgy választ adni, ha mind a közben jelen pillanatban is, és azért ebben a szakaszban ez nem ritka, hogy még formálódik egy csapat, és még nagyon sok játékos sorsa bizonytalan. Lásd az Eto'ot, amely ugye azóta már elengedte Vitális Milánt, ugye továbbra sem volt ott a pályán Csinger vagy éppen Tóth Rajmund, mind a két játékos kapcsán hallani, hogy komoly érdeklődők vannak.
Ja, Bembueli egy percet sem játszott.
És Bembueli sem játszott még. Volt. Szóval, hogy mennyire nehéz így meghatározni, hogy mit szeretnénk elérni, mert ez azért egy nagyon érzékeny időszak, még ráadásul ugye új edző a Debrecennél, mind a három csapatnál, azért ez is egy érdekes felállás, hogy itt ez is ad ennek azért egy nehézséget, de ez is, hogy azért a keret ennyire változik, és azért az Eto'o kapcsán most három meghatározó játékost mondtam, ha most csak a győriekről beszélünk, de mégiscsak a bajnoki címvédő kapcsán lamentáltam azon, és talán te jobban látod a választ a két mérkőzés alapján, amit lejátszott most, vagy akár az eddigi mérkőzéseket, az Eto'o, hogy milyen célok voltak reálisak, vagy lehettek volna még reálisak számukra.
Nagyon furcsa dolog ez, mert régebben megszokta azt az ember, főleg mondjuk a magyar bajnoknál, de a többi csapatnál is, hogy mikor igazán meg kellene, hogy erősödjön, valójában meggyengül. Ugye itt miről van szó? Egy csapat egész évben azért küzd, hogy megmutassa magát a nemzetközi porondon. Megnyerje a bajnokságot, megnyerje a Magyar kupát, vagy oda kerüljön a dobogóra, vagy a dobogó közelébe, és akkor a nemzetközi kupában indul. Ez ugye a 12 csapatos bajnokságunkból 4 csapat, tehát a mezőny 25%-a. Jól mondom? Nem jól mondom, mert a harmada, tehát nem is a negyede. Az szintén nem egészséges, amit mondtál, hogy ebből a 4 csapatból egyetlen egy csapat volt, ugye a Paks, ahol nem volt edzőváltás. Mind a Debrecennél, mind a Győrnél, mind a Ferencvárosnál edzőváltás történt. A Ferencvárosnál annyiban megérthető a dolog, vagy érthető a dolog, hogy nyilván a Ferencváros számára, hogy elbukta a bajnoki címet a Győrrel szemben, az csalódás. Nyilvánvaló volt, hogy a költségvetés kisebb lesz, és így Robikin nem marad. Egyébként sem tudom, hogy mennyire marad. Illetve a magyar bajnokságot jól ismerő, a magyar bajnok edzője érkezett. És itt mindig fölhívom a figyelmet arra, és most is megtenném, hogy ugye Borbé Balázs, és tudom, hogy Borbé Balázs emberi jellemvonásairól Győrben teljesen mást gondolnak sokan, mint a Ferencvárosnál, de ez a szakvezető, ez noha lehet, hogy tudta, hogy a Ferencváros edzője lesz, de megnyerte a bajnokságot a Győrrel. Tehát igazából saját magával szúrt ki, mert ha az utolsó mérkőzésen Kisvárdán, nem tudom, kikapnak, elbukja a bajnokságot, átül a Fradi padjára, akkor a bajnokok ligájában kezdhetett volna. Ő azonban, mint valamennyi győri játékos, sportemberhez méltóan küzdött a bajnoki címért. Azt, hogy nekünk a magyar futballnak miért Mexikóból, vagy éppen Észtországból kell edzőt hozni, hiszen a Debrecen az edzőinek is köszönhetően teljesített erőn felül, és ugye egy olyan szakvezető, egy nagyon intelligens szakvezető ül a padján, aki viszont soha nem volt vezetőedző, miközben ugye a magyar futballra az most már jellemző, hogy ebben az átigazolási szezonban rengetegen mentek külföldre, és nyilván rengeteg fiatal játékos is játszott mind a Paks csapatában, mind a Győrben, mind pedig a Debrecenben, akik viszont a nemzetközi megmérettetésre szerintem még nem érettek, főleg nem ilyen számban. Tehát a Debrecenben, a Győrben is oké, hogy van 4-5-20 év körüli játékos, vagy még annál is fiatalabb, de ez nem egészséges, hogy egy nemzetközi kupacsapat így áll föl. Plusz, ugye azzal mindig meg kell küzdenie a magyar kupában szereplőnek, hát ugye a világbajnokság még zajlott, amikor elkezdődtek az európai kupaküzdelmek magyar résztvevőkkel. Tehát a felkészülés rövid. A Ferencvárosnak például ugye az első fordulóban már játszania kellett, július elején igazából. És ha ehhez hozzáveszem azt, hogy új edzők, új játékosok, állandóan változó keretek, hiszen fordulóról fordulóra változik a keret.
És a bajnokság is elindult.
És a bajnokság
közben
is elindul kettős terheléssel, és még fiatal és magyar ajánlással, amit azért most úgy tűnik, hogy mindenki tartani akar. Szerda, szombat, de még inkább ugye csütörtök, vasárnap viszonylatban, akkor nem tudom, hogy ebből kisülhetette volna más. Nyilvánvaló a Ferencváros, amely 6 meccset lejátszott a nemzetközi kupában, vereség nélkül, úgy, hogy azért a Gornik Zsabzsét legalább olyan szinten, a Twentét pedig magasabb szinten jegyzik a holland bajnokságot, illetve a lengyel bajnokságot, mint a magyar, az dicséretes, talán a Vojvodina elleni mérkőzés az egyetlen, amire azt lehet mondani, hogy ez a papírformának megfelelően alakult. Az összes többinél a Ferencváros úgy, hogy folyamatosan változott a kerete, ugye sérültek is jöttek, és igazából Zóra és Nagy Ádám kivételével más játékosa nem érkezett a Fradinak. Nyilván akik visszajöttek kölcsönből, azok kölcsönbe is valószínűleg azért voltak, mert nem tőlük várták a megoldást, tehát nem tudom, Csirkovicstól, Árzánitól, Szevikjántól, talán még Lisztes Krisztiántól igen, de ugye nem ők adják a mai Ferencváros gerincét, és nem tudjuk, hogy a mai Ferencváros az mennyire lesz mondjuk az augusztusi vagy a szeptemberi Ferencvárossal egyenértékű, hiszen Gruber ugye el se utazott a visszavágóra, Akalacét nem játszhatják, hiszen eladásra kerül. Szó van arról, hogy azért Leni Zsozef se biztos, hogy marad. Nem tudom, hogy a Ferencvárossal mi lesz, de az biztos, hogy egy új edző, Borbé Balázs, rövid felkészülési alatt egy más játékstílusban, hiszen ha más, mondjunk ugye három védő helyett négy védővel játszik a Fradi, összerántott egy olyan csapatot, amely bejutott a nemzetközi kupa főtáblájára. A Trabzon is nehéz ellenfél, ha kiesett volna a Fradi, a Monaco szerintem még nehezebb ellenfél lett volna, de a Fradi ott van legalább a Konferencia Ligában, de az is lehet, hogy az Európa Ligában, és az Európa Ligában azért ott Bournemouth-ok, Milánok, Juventusok jöhetnének szembe, tehát ott lehetne játszani gála mérkőzéseket. Az más kérdés, hogy pillanatnyilag a nemzetközi porondon legeredményesebb magyar csapat, ugye a magyar bajnokság utolsó helyezettje. Hiszen egy pontja van két mérkőzésből, hozzáteszem, hogy a nagyon nem húzott el a mezőny még, tehát...
Egy meccse kevesebbet
igen,
játszva.
Igen, és ugye már két forduló után se volt 100%-os csapat a magyar bajnokságban, három forduló után meg ugye, mivel a Debrecen megvert a Nyíregyházát, nincs ponti nélküli csapat sem, de azt hiszem, hogy mind a Debrecenre, mind a Győrre nagyon-nagyon nehéz feladat vár, és én nekem, megmondom őszintén, nekem a győriek jelentenek csalódást, abból a szempontból mindenképpen, hogy ott úgy nézett ki, hogy valami elindult, a Győr egy jó csapat volt májusig, és akárhogy nézzük, az izlandi, majd most ugye a lett bajnok volt az, amelyiken nem tudott túljutni a magyar bajnok. A lett bajnokságot az UEFA rangsorban a 36. helyen jegyzik, miközben a magyar a 24. Tehát itt nem mondhatjuk azt, hogy előkelőbb helyen álló bajnokságok jobb csapatai játszanak. Egyszerűen az, hogy a Riga a két mérkőzés alapján megérdemelten kiveri a Győrt, ez számomra nagyon fájdalmas. Nem mondom, hogy magyarázhatatlan, hiszen gyakorlatilag mire ez az adás meghallgatásra kerül, lehetséges, hogy más győri játékosok már megint nem a Győrt erősítik, de egy csapatunk ott van. Én megmondom őszintén, azt gondolom, miután itt azért akárhogy nézzük, itt 100 fölötti azoknak a csapatoknak a létszáma, akik különböző kupákban játszanak, én kettőt azt alapelvárásnak tekintenék, és nagyon sajnálom, hogy ez ebben az évben sem így lesz. De egyébként zárójel, és most majd te fogod ezt nyilván jobban megmagyarázni, ugye hasonló a helyzet, mármint talán hasonlóan kilátástalan, vagy szomorú a női nemzetközi kupában, ahol épp a Ferencváros próbált előbb a bajnokok ligájába, majd az Európa kupába bejutni, és ide-haza két mérkőzésen két vereséget szenvedett, szintén meggyengülve.
Igen, meghatározó játékosok búcsúztak a Ferencvárostól, azért ezt hozzá kell tenni, amikor arról beszélünk, hogy most idén mit várhattunk a Fraditól. Ugye a Fradi rendre évről évre egy megnyeri a bajnokságot, és megpróbál bejutni a bajnokok ligájába, vagy most már ugye az Európa Kupa nevű sorozat főtáblájára sikertelenül. Minden évben mindig más okok van ennek. Most azért egyértelműen közrejátszott az, hogy ez nem ugyanaz a csapat, mint amelyik két hónappal ezelőtt bajnoki címet nyert. Például a gólkirálynő Nagy Vanessa is távozott, hogy csak egy nevet említsek ebből az együttesből, de az év felfedezettje is légiósok közül is többen. Szóval azért ez nem egy ilyen egyszerű történet, de hát akkor is, szóval még az első mérkőzésen, ráadásul ugye hazai pálya előnye megvolt, mi rendezhettük ezt a mini selejtező tornát, azt gondolom, hogy ez előny már csak a szurkolók miatt is, hogy nem kell utazni, noha nagy melegben, ez is tény, volt mindkét mérkőzés, de az is igaz, hogy ez az ellenfélnek is ugyanolyan meleg volt. A PAOK ellen hosszabbításban szenvedett vereséget a Ferencváros, én azt gondolom, hogy ez még benne van, és hogyha nézzük, akkor... Innen Magyarországról nem elsősorban a Bajnokok Ligája sorozat lenne a reális. Na, de elindult egy második kupasorozat, én erről már beszéltem egy-két évvel ezelőtt, hogy ez lehetőség pontosan az olyan országokból érkező klubcsapatoknak, mint a Ferencváros, amelynek azért a Bajnokok Ligája az még távoli, vagy túlerős lenne, és nem biztos, hogy nemzetközi tapasztalás tekintetében az lenne az üdvözítő, de hát egy második számú kupasorozatban. Aztán ugye a koszovói Mitrovica volt az ellenfél, és attól a csapattól is kikapott a Ferencváros, és ez már ugye nem azt mutatja, most nem azt vetíti előre, hogy a következő években könnyebb lesz bármivel és bárkivel szemben, sőt, sokkal inkább az a tendencia, akár ha a válogatott szereplését nézzük, hogy a környező országok is jönnek föl. Tehát itt most szóba se hozzuk, hogy a Barcelona, vagy Spanyolország, Anglia, Franciaország, Németország, mert az tényleg egy más szint, és nekünk nem hozzá kell mérni magunkat. Csak hát látva a folyamatokat, tehát a női labdarúgásban is, az NB1-es csapatokból is sok, szinte mindegyik klubból 8-10, valahol 12 játékos is búcsúzott, és érkezett sok fiatal, vagy feltöltik például fiatalokkal, ami önmagában jó hír, csak a fiataloknak, hát ha ezt mondtad az Eto kapcsán, hogy készen állnak-e nemzetközi mérkőzése már, mint a férfiaknál, akkor értelemszerűen nem lehet azt várni, hogy az első osztályban 16-17-18 éves fiatalok, akiknek nincs annyi tapasztalata, egyből fognak tudni pótolni olyan rutint. Ugye sajnos megszűnt ma a bajnokságra kitérve az egyetlen vidéki bajnok csapat, a Victoria FC.
A szombathelyi csapat.
A szombathelyi csapat, emellett a DVTK is úgy tudott elindulni, hogy fúzionált az Egeresével, és gyakorlatilag az egri játékosokkal feltöltve indul. A diósgyűriek egy jó része eltávozott, vagy máshol folytatja pályafutását, és hogyha már az előző szezont, de akár szezonokat is nézzük, sajnos a játék színvonalában nem az a tendencia, és inkább ez a rossz ebben, nem önmagában az, hogy ez most nem sikerült a Ferencvárosnak, ráadásul mindig a Fradi van ott, tehát azért ők rendre megnyerik a bajnokságot, ami azért komoly fegyvertény, de hogy nem azt látom, hogy javuló tendencia lenne a bajnokság színvonalát tekintve, ez pedig egyértelmű hatással lesz értelemszerűen a válogatottunkra is, és ez azt is előrevetíti, hogy ezáltal évről évre nehezebb lesz a nemzetközi kupaporondon való szereplés, ez pedig egy görgeti egymást az egyik a másikat, tehát ez egy ilyen dominó elv. Én nagyon szurkolok, és mindenki tudja, hogy én vagyok az, aki a női labdarúgásért szorít, vagy fogalmaz meg kritikát, soha nem azért, mert bármi káröröm lenne bennem, sőt, nagyon nem szeretem, aki esetleg erre ül föl, hogy ezt most arra használja, hogy na, akkor most lehessen színni a női labdarúgást. A tendenciák most ezt mutatják, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a bajnokság.
Igen, ugye a férfi bajnokság pedig zajlik, ma majd egykori nagy rangadóval, egy tavaly még másodosztályú rangadóval, ugye egy Honvéd Vasas mérkőzéssel kezdődik meg a negyedik forduló, és erről a két újonc csapatról azért érdemes talán beszélni, mert talán most fordult az elő, hát ugye először is egyik csapat sem kapott még.
Ezt akartam mondani, hogy veretlenek, úgyhogy feljutottak újoncok, vagy visszajutók.
Az nyilván a lebonyolítást mutatja, és a győzelem értékét a döntetlennel szemben, hogy a Honvéd miközben veretlen, három döntetlen állt, osztályozós helyen, 11. helyen áll.
Mert nyeretlen ezzel egy időben.
A Vasasnál más a helyzet, mert a Vasas éppen a Zalaegerszeget 5-0-ra verte meg. De a Vasasnál egy hosszú ideje tartó építkezés, ami ugye feljutásba torkollott, az tovább folytatódott. A Vasas volt az a csapat, amelyik kifejezetten Engedi személyében egy olyan kapust igazolt, akiről tudták, hogy a fiatal perceket vele akarják pótolni. Ugye 2006. január 1-je után születettek számítanak fiatalnak. Egyébként ezt tavaly a Kisvárda Popovics kapcsán már megtette, és meggyőződésem, hogy bármennyire is klasszis kapus Dibusz Dénes, ha Radnóti fölépül, majd egy-egy mérkőzésen a bajnokságban lehet, hogy ő is védeni fog, hogy a nemzetközi szinten jó játékosok a mezőnyben tudjanak azért játszani a bajnokságban is, és ugye Nyíregyházán Bódog Tamás Molnár Mátyás cserélte be az első fordulóban szintén egy fiatal kapust. Ezt nem tartom egyébként igazán jónak, független attól, hogy ezek tehetséges kapusok, mert a kapusok azért nem 20 éves korban a legjobbak, de mindegy, ugye mindenki tartani akarja a fiatal szabályt, és a saját hatáskörén belül próbálkozik. Ugye a Vasas nem költött sok pénzt játékosokra, hanem vagy játékosokat cserélt, vagy abszolút célirányosan szerzett meg játékosokat, mint például Mezeit, aki még ugye nem játszott a Vasas bajnoki, de Szerbiából őt hazaigazolták. A Honvédnál pedig...
Bocsánat, és ugye a Vasas az első helyen végzett Etóval kezdte a bajnoki idényt, aztán a kupa győztes Ferencváros ellen.
A kupa döntős Zalaegerszeg.
Igen, tehát hogy azért még csak azt sem mondhatjuk, hogy könnyebb sorsolás lett volna.
Ez volt az első három forduló, és ebből sikerült ugye veretlenül kimásznia úgy a csapatnak,
hogy
egy győzelem és két döntetlen. Miközben a Honvédnál, ugye ott meg fordítva van, mert ott még véd a 43 éves Tuivel, de például ugye a hétvégén Somogyi Tamás, aki augusztus 19-én lesz 17 esztendős, 17, igen, mert 2009-es születésű, hát álomszép gólt lőtt, és már testvére is lőtt gólt. Tehát kétségtelenül a kényszer az azt hozta, hogy játékosokat kell, fiatal játékosokat beépíteni, ugye a Paksnál, ahol csak magyar játékos játszik, a Vasasnál ez teljes, ahol csak magyar játszik, teljesen egyértelmű, de bizony a Puskás Akadémia is fiatalodott, a Debreceni Akadémiáról is kikerülnek emberek, és az egyetlen jó dolog ebben a debreceni kiesésben, illetve nem a kiesésben, a mérkőzésben az volt, hogy Margráf Ákos egy Kopenhágába, amely 7 góllal megverte a Debrecent, gond nélkül beilleszkedett, kezdőjátékos volt, lehetett rá számítani, és a mezőny egyik legjobbja volt, mert extrát is nyújtott, de hibázni például gyakorlatilag egyáltalán nem hibázott. És azért most látni lehet, hogy azért magyar játékosok, nyilván nem lesz mindenki, és ez is egyértelmű volt, nem lesz mindenki Tóth Alex, akit 11 néhány millióért el lehet adni a Premier League-be közvetlenül a magyar bajnokságból. De bizony azért az osztrák, a belga bajnokságba, a hollandba, a svédbe el tudnak menni emberek, ugye, vagy onnan tovább lépve, most megint a hasamra jutok, gondoljunk Csongvaira, aki a francia másodosztályba került. De az Európa Ligában Regic csapata, az Salzburg is áll, Regic gólpaszt adott, Négo
is
játszott. Vitális
is, ugye most már Görögországban folytatja, sőt,
van.
Gólt is szerzett már.
Igen. Úgyhogy persze,
ez érdekes,
jó.
De azért ez hatással lesz a válogatottunkra is, tehát azért ezt ne felejtsük el, ezek a fajta mozgások, és bocsánat, az Eto'o kapcsán két másik válogatott játékost is említettünk. Igen. Már, hogy ők eligazolhatnak
külföldre. Úgyhogy a Márk Oroszi nyilván megy és nézi a magyar bajnokikat, és még mindig van kit néznie, de ugye a mérce az nyilvánvalóan azért a nemzetközi szereplés.
Ugyblikot Vasasban például. Érdemes?
Hát
ezeket a nagy bombákat,
azt hiszem,
igen.
Azt hiszem, hogy igen. És azt gondolom, hogy nyilván a magunk szintjén, tehát nem akarom a kosárlabda bajnoksággal összehasonlítani, mert nyilván, ha egy magyar kosárlabda bajnok csapat játszan egy NBA csapattal, kikapna 60-70-80 ponttal, de két magyar csapat azért elég jó meccseket játszik a kosárbajnokságban is. És valószínűleg ezt meg tudják tenni a magyar NBA-ben is. De az OTP Bank ligában elvileg azért küzdesz, hogy nemzetközi porondon megmutasd magad, a teljes csapatodat, és ez évek óta csak egy csapatnak sikerül, és ez baj. És ezt az egy csapatot persze mindig az ember elismeri, és nem lehet más tenni, és nyilván az egész ország elvileg szurkol a Ferencvárosnak, hogy minél jobban szerepeljen. És mondom, most ugye nem a bajnoki ágról indulva, ez még nagyobb, de most ugye jön egy Trabzon, és miközben a Ferencváros haza tudta csábítani Nagy Ádámot, és megszerezte Zóhorét, hát Mo Salahot tudja leigazolni a Trabzon a Liverpoolból. Úgyhogy nagyjából itt a különbség, meglátjuk majd, hogy mi lesz. Minden esetre én sajnálom, hogy az a kettő, amit én vágytam, az nem fog megtörténni, tehát nem lesz két csapatunk, de bizony még majdnem, hogy ahhoz álltunk közelebb, hogy egy se legyen, vagy egy se legyen biztos mostanáig, hiszen a Ferencváros a hajrában tudott csak egyenlíteni ugye a zsabzsei visszavágón.
És majd a Ferencváros, ugye elvileg hétfőn játszik az Alaegerszeggel bajnoki mérkőzés. Itt kérdés lesz, hogy majd melyiket fogja halasztani nagy valószínűséggel a Ferencváros, hiszen, ahogy beszéltünk róla, harcban van az Európa Liga főtámlájáért is Borbély Balázs csapata, de még egy picit visszatérve itt a negyedik forduló nyitó meccsére, azért van miért revansot vennie a Vasasnak a Kispesten, mert az NB2-ben nem tudta az előző két évben legyőzni, sőt ugye az előző szezonban két honvéd siker, azt megelőzően pedig egy győzelem, egy döntetlen. Ki lehet-e indulni szerinted most az NB2-es mérkőzésekből, hogyha a holnapi esélyeket latolgatjuk, vagy mennyire lehet ez benne a csapatokban? A Honvédnál ott is edzőváltás volt azóta.
Nyilván az NB1 más játékot is követel, mint az NB2, még akkor is, ha most két olyan csapat játszik, amelyik egymás ellen futballozott. Annak nyilvánvalóan van egy jelzés értéke szerintem, ha egy csapat huzamosabb ideig nem tud megverni egy másikat. Tehát a Vasas stílusának, mondjuk azt, hogy a Honvéd fizikai erőre alapozó stílus, ahol egyébként szintén új edző van, ne felejtsük el, tehát a Honvédnál is ugye egy külföldi Igen. mester dolgozik, ez a Vasasnak nem feküdt az előző években. Nyilván most, ha három meccse alatt van 5 pontod, úgy, hogy a bajnokkal, a kupadöntőssel és a kupagyőztessel is játszottál, akkor van önbizalmad. A Honvédnál meg nagyon érdekes kérdés, hogy mit gondolsz, hogy te most nyeretlen vagy, vagy veretlen vagy. Mert mind a kettő igaz, de nyilván a Honvéd joggal gondolhatja úgy, hogy az első győzelmet, hát az ellen a csapat ellen, bármilyen jól is szerepel a Vasas, meg kéne szerezni, amelyiket a másodosztályban azért oda-vissza megvertünk. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes mérkőzés lesz, és ugye egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ebben az idényben élből csak egy csapat fog kiesni az első osztályból, és mindenki úgy gondolkodik, hogy találjon egyet, amelyiknél jobb, és aztán esetleg az osztályozón más legyen. Ugye a Nyíregyházánál mondta az Bódog Tamás, hogy nagyon jó, hogy azt hiszik sokan, hogy a keret egyben marad, de elment az első számú kapus, elment belsővédő, elment csatár, aki ráadásul nem is kevés gólt lőtt, ugye Tizsáni az Újpesthez, Kovács volt az első számú kapusuk, elmentek középpályások is, tehát azért ott is a vázat ki kell cserélni, és idő azért, miután a bajnokság gyorsan elkezdődött, nem nagyon van semmire, független attól, hogyha most tippelnem kéne, hogy mondjuk hogy fog szerepelni a következő egy hónapban, nem is azt, hogy az év végéig mondjuk az Alaegerszeg, a Puskás Akadémia, Nyíregyháza, vagy éppen a Debrecen, hát meg nem tudnám mondani. Tehát egyszerűen az erőviszonyok nem álltak be. Most persze mondanám ironikusan, hogy milyen erős a magyar bajnokság, mert az egyetlen nemzetközi kupacsapatunk az az utolsó helyen áll, tehát a 11 az még jobb nála, de sajnos ezt tudjuk, hogy nem így van. Minden esetre a Ferencvárosnál viszont visszatérve egy nagy Varga betűvel, a bajnoki cím azért fontos, mert az lényegesen könnyebb ágat jelent a nemzetközi kupában, már pedig ha valamelyik csapat forszírozza azt, hogy évről évre a nemzetközi kupában főtáblán játszon, az mindenképpen az FTC.
Én pedig a Nyíregyházára térnék vissza, itt a beszélgetésünk végén csak egy mondattal, ha már Bódog Tamást említetted, és hogy ennek lehet-e hatása akár arra, hogy hol fognak zárni a bajnokság végén, hiszen 4 meccses eltiltást kapott a Nyíregyháza vezetőedzője, ugye a játékvezetőnek tett megjegyzése miatt, ami kapcsán ugye azt nyilatkozta, hogy nincs értelme fellebbezni, mert tartom magam ahhoz, amit mondtam, és amiért kiállítottak, mégpedig, hogy idézőjel elcsaltátok a meccset. Tehát ez hangzott el Bódog Tamás szájából. 4 mérkőzés a vezetőedző nélkül. Lehet ennek hatása pontszámokra is adott esetben, és azért a Nyíregyháza, ahogy mondtad, számára a legfontosabb cél, hogy ismét bent tudjon maradni.
Hát először is ugye én ott voltam azon a Debrecen-Nyíregyháza mérkőzésen, ahol mint minden bajnokin működik a VAR rendszer. Tehát ott én azt gondolom, hogy azt a fajta ütést, amit Temesvári elszenvedett Batiktól, azt piros lappal kellett volna büntetni a játékvezetőnek, vagy ha a nagy tumultusban nem vette észre, a VAR-nak közbe kellett volna lépnie. Most ugye a futballban minden egyes ítélet azért egymásra épül. Tehát ha ott emberelőnybe kerül a Nyíregyháza, lehet, hogy nincs második sárga. Hozzáteszem, az MLS ugye most elmondta, hogy az egy téves ítélet volt, hogy Batikot nem állította ki a játékvezető, Rusz Márton.
Ezt akartam mondani, igen.
De Temesvári két sárgája jogos volt, tehát ő mindenképpen megkapja az automatikus eltiltását. Itt nem csupán a csúnya beszéd volt, ugye Bodog Tamásnál, ami nagyon felfokozott lelkiállapotban, hogy a készfogásnál picit rángatta is a játékvezetőt. Tehát én azt gondolom, hogy azért bármi is az eredmény, és bármi is a körülmény, azért a harmadik fordulóban venni kell egy nagy levegőt. Nyilván vannak impulzívabb edzők meg, mert ugye nehezen tudom elképzelni a Debrecen észt edzőjéről, hogy valakit megrángasson, vagy torka szakatából üvölcsön, vagy hogy mit tudom, Bognár György berohanjon a pályára, de azt tudom, hogy nyilván. És nem felmentem Bódog Tamást, nyilván azért nem magától találta ki azt, amit kitalált, nyilván bizonyíthatatlan, és nem gondolnám, hogy szándékosan elcsalták volna azt a keleti rangadót, ahol egyébként, és ugye megint mindig ez a bajom a játékvezetői ítéletekkel, hogy elvonja a figyelmet a játékról, mert az, hogy Dzsudzsák Balázs fejelt egy gólt pályafutása során először, ez gyakorlatilag úgy elveszik, mert mindenki azzal foglalkozik, hogy mi történt Batik és Temesvári között, meg mit csinál a fegyelmi bizottság. Nem tesz jót egy csapatnak, meggyőződésem, ha az edzője négy mérkőzésen keresztül nem ül ott, még akkor is, hogyha minden napok, nem csak arról van szó, hogy nyilatkozik a meccs előtt, vagy a meccs után, hanem hogy meccsel, és nyilván a mai technika segítségével fölül edző rá rádión, telefonon, valahogy tud esetleg instrukciót adni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van a kispad mellett. Én egyébként a Bódoggal egyet dolgom, egyetértek, hogy valóban ezután fellebbezni teljesen fölösleges lett volna. Kíváncsian várom, hogy mi történik, és mondom, egyelőre ennyire bizonytalannak a magyar labda. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy eltelik 5-6 forduló, és akkor nagyjából az erőviszonyok, vagy az első kör végén beállnak. Itt fogalmam sincs, mert amíg a magyar átigazolás és a nemzetközi is bizonyos szempontból tart, addig itt játékosok jönnek, mennek, akik most kulcsemberek, lehet, hogy egy hét múlva már nem játszanak ott, úgyhogy a jövő héten is lesz miről beszélni, már csak azért is, mert ugye az élet az nem áll meg, mind a bajnokság is folytatódik, mind az egyszem kupa csapatunk is játszani fog.
Igen, az erőviszonyok bizonytalanok, de az biztos, hogy mára megköszönjük a figyelmet, neked pedig a beszélgetés, Pisti, köszönjük szépen, viszont hallásra.
Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A műsoromat követők már megszokhatták, hogy szeretem a történeteket egészen más perspektívából megmutatni, mint ahogy eddig ismertük, és most is erre készülünk, amikor hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétájának, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes kalapácsvetőnek, Halász Bencének a pályakezdéséről lebbentjük fel a fátylat. Tudnélik, egykor hazánk déli peremén, János Halmán, az akkor 14 éves, tehetségesnek tűnő Halász Bence körül egyszer csak megszűnt a klub. És a nyiladozó tehetségét a szombathelyi dobóesélyben szerették volna kibontakoztatni, ehhez pedig költözni kellett. Így az akkor friss diplomás Halász Gergő, Bence bátyja, kis túlzással hóna alá csapta az akkor kiskamasz 14-15 éves öccsét, Halász Bencét, és elköltözött vele Szombathelyre, hogy a szülők helyett szinte a szülője legyen a gimnáziumot kezdő fiatalnak, és elindítsa őt a világ egyik legnevesebb dobó műhelyének mindennapi darálója felé. Édesapjuk a mezőgazdasági családi vállalkozásban nyakig merülve otthonról mozdulni sem tudott, pedagógus édesanyjuk pedig két hetente tudta csak megtenni a legrövidebb úton is 330 kilométeres távolságot, hogy megnézze, hogyan boldogulnak a fiúk. Ma már tudjuk, kitűnően vették ezt az egyáltalán nem könnyű élethelyzetet, és Bence családi összefogással világhírű magyar atléta lett. Vigyázat! Érzelmes családi portré következik.
Végül is az életetek egy izgalmas szakaszában tulajdonképpen egy nagy vállalást tettél, amikor a család úgy döntött, hogy hát ketté váltok, és Bence életét te friss diplomásként fogod nagyjából 300 kilométerre az otthonotoktól menedzselni. Vissza tudsz erre emlékezni, hogy hogy jött egyáltalán ez a felvetés, és mondjuk egy fiatalember életében ez mennyire tűnt, hát hogy úgy mondjam, nagyon nagy kihívásnak?
Hát ugye ez úgy volt, hogy a Bence elkezdte hozni ezeket a elég jó országos eredményeket már középiskola elején, de megszűnt ott a sportegyesülete Kiskunhalason. Felajánlották a Macejék neki, hogy hát jöjjön el ide Szombathelyre. De hát hogy jöjjön el egy 14 éves gyerek 300 kilométer az otthonától, és akkor jött az ötlet, hogy én akkor végeztem a főiskolán, így akkor én felajánlottam, hogy én eljövök vele, megpróbáljuk.
Csak így, így akkor hónom alá csapom az öcsémet, és elköltözöm 300 kilométerre, és leszek apja helyett, meg anyja helyett, apja meg anyja?
Hát a Macáik felajánlották, hogy ők mindenben segítenek, hogyha úgy van. Uh-huh. Tehát végül is így volt.
Ezt nagyon egyszerűen írjátok le, és azt mondod, hogy egyszerűen emberek vagyunk, de te hogy emlékszel erre vissza? Mert azért, hát én most van egy 13 éves fiam, meg egy 19, ha most azt mondaná 19, hogy nagyon gyere, öcsi, akkor viszlek, szóval azért ezt, én nekem ez elképzelhetetlen. Nyilván persze sok év telt el azóta, de te hogy emlékszel vissza ezekre a napokra, Bence? Mert azért ez egy kis kamasz életében nagy döntés, ugye? Tehát új iskola, új lakóhely, új barátok, apát, anyát nem fogom látni. Csak a bátyámat.
Szerintem jó volt nekünk. Én úgy emlékszem vissza, hogy a Gergőkkel megpróbált mindent megcsinálni a háztartásban, amit csak tudott, és igazából tehát maga az a költözésnek az eldöntés, én úgy gondolom, hogy nekem is én már rá kellett bólintanom, de az idősebbek azok gyakorlatilag megbeszéltek, hogy akkor menj, oké, próbáljam meg. A végső döntés mégis az enyém volt, de én azt hiszem, hogy azért ők ezt így kicsit, ők is döntöttek ebben, hogy oké, akkor legyen így.
Jó, de az összes ezzel kapcsolatos változást, amit az ember tényleg, mert az első gimnazista lehettél akkoriban talán nagyjából, vagy éppen az általános iskola végén úgy korban. Szóval azért minden szempontból ez egy érzékeny kor. Tehát az, hogy az ember nem a szomszédba költöztél, tehát nem arról volt szó, hogy akkor jó, hát ha valami nem stimmel, akkor majd anya átugrik, vagy apa jön, aki ráadásul hát enyhén szóval is be volt fogva ugye itt a család mezőgazdasági munkáival. Szóval, hogy ez egy ilyen, ma a mai fejjel azt kell mondanom, vagy bármilyen kori fejjel, ez egy nagyon nagy vállalás, egy nagyon nagy döntés.
Valóban nagyon nagy, egy utólag visszagondolva, sokkal jobban értékelem, vagy érzem ennek a súlyát. Viszont akkor úgy voltam vele, hogy talán nem is éreztem ezt a súlyt, amit igazából ez az egész döntés hordoz magában, de én úgy gondolom, hogy minden kihívásban, amit elénk tett ezzel kapcsolatban az élet, azt abszolváltuk, nagyon jól kezeltük az egész szituációt, és gyakorlatilag mondhatom, amennyire lehetett, ugyanolyan gördülékenyen ment tovább az életünk, csak kicsit messze voltunk hazulról.
Világos. Gergő, milyen nehézségeket jelentett számodra tényleg egy kis kamasz mindennapjainak a menedzselése, az, hogy kész legyen a házi feladat, az, hogy időben odaérjen az edzésre, az, hogy nyilván egy dövésben lévő fiúnak mindig megfelelő mennyiségű, meg minőségű étel legyen az asztalán, szóval, hogy ezeket azért így nem tudom, egyszerű volt ezt megoldani?
Egyszerű volt, mert én egyszer sem emlékszek arra, hogy a Bencét iskolába kellett volna küldeni, vagy edzésre kellett volna küldeni, tehát már akkor is szorgalmas volt, tudta, hogy ez a feladat, és akkor ment, csinálta.
Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy ezt kicsit, amikor erre vállalkoztál, akkor tudtad, hogy nem lesz nehéz dolgod, mert egy jó természetű öcséd van?
Hát mondhatjuk, igen. Igen. Ennyire egyébként szerintem nem gondoltunk bele annak idején, hogy mire vállalkozunk, de én, hát már nem most volt, régebben volt, de én semmiféle nehézségre nem emlékszek. Nem, tényleg nem kellett vele veszekedni sose semmiért. Na, hát hogy ez, na szogatni.
Jó, hát ez kiderül egyébként nyilván a dobóedzésen is, hogy azért inkább vissza kell fogni sokszor, mint nem. Azért ezt ma hallottuk. Minden, ami egy ilyen háztartás menedzselésével kapcsolatos, azért neked addigra már így 20 éves korra ment fiatal férfiként?
Hát, beletanultam. Lassan, szépen lassan. De hát anyukánk szerintem olyan két hetente jött. Uh-huh. És akkor segített.
Hogy emlékszel ezekre a beilleszkedési hónapokra, évekre, Bence?
Én is, a Gergő egyébként nagyon jól elmondta, hogy tényleg nem gondoltunk bele igazából abba, hogy milyen nehézség lehetnek, de nem is éreztünk semmilyen fajta nehézséget. Uh-huh. Tehát eljöttünk, mindenki csinálta a dolgát. Én eljártam iskolába, edzésre, Gergő eljárt dolgozni, és akkor este pedig otthon együtt nyilván találkoztunk. Ő is tudta azt, hogy nekem mit kell csinálni, én ugyanúgy felfogtam az én feladataimnak a súlyát, és akkor azt mondták, hogy akkor ekkor meg ekkor van az edzés, ilyenkor van az iskola, akkor én mentem és csináltam, nem kellett szerintem se engem ezért egyszer se kirúgni otthonról, hogy már pedig most menned kell. Nagyon nehéz igazából tényleg visszaemlékezni már, mert nagyon rég volt, de bennem mindenféleképpen pozitív emlékek. Lehet, hogy még nagyon sokszor nem mondtam el elégszer, de tényleg nagyon hálás vagyok a Gergőnek igazából, hogy ezen az úton azért ő elindított.
Igen, hát ugye ez az, amikor, és ezért is szeretem, hogyha egy picit megmutathatjuk azt, hogy valójában nincsenek sportsikerek, családi támogatás, meg áldozatvállalás nélkül, ezekről nagyon ritkán beszélünk, még akkor is, hogyha ez tulajdonképpen nem történik, vagy nem feltétlenül tűnik akkor áldozatvállalásnak, hanem hogy ti most megfogalmazátok nekem, ez magától értetődő döntés volt, amiben egyszerűen csak úgy bele szoktatok a hétköznapokban. Gergő, mikor érzékelte a család úgy, mennyi idő eltelte után, hogy végül is ez a döntés, ez jónak bizonyult, hogy ebből bizony Bence úgy fog kijönni, hogy rátalál egy olyan sportágra, egy olyan versenyszámra, amiben akár sikeres lehet, mert hogy azért valljuk meg, amikor ezt a döntést meghoztátok, erre semmi garancia nem volt, ő egy ígéret volt, egy tehetség, akiből akár bármi is lehetett volna, vagy éppen abba is hagyhatta volna időközben.
Folyamatosan hozta az eredményeket, tehát én nem vagyok mindig olyan napra kész a Bence eredményeivel, mint mondjuk anyukám vagy apukám, de én úgy emlékszek, hogy tehát mindenféle országos versenyt megnyert, akkor, amikor elkerültünk Szombathelyre, akkor kezdett el nemzetközi versenyekre is járni, ott is a mindenfélét megnyert. Tehát folyamatos volt az a visszajelzés, hogy hát jó döntés volt ez az ő részéről, hogy folytatja, és hogy elmentünk Szombathelyre.
Uh-huh. Aztán ugye eljött egy bizonyos idő, azt hiszem nagyjából másfél év múlva, amikor, ha jól tudom, azért neked nem volt annyira könnyű itt a beilleszkedés, vagy akár az elhelyezkedés, amikor meg lett egy váltás, ugye? És akkor édesanyád úgymond leváltott téged.
Hát igen, körülbelül egy másfél év után cseréltünk anyával, úgymond. És én akkor hazajöttem, azóta is itthon vagyok, és akkor családi vállalkozásba dolgozok.
Igen, mert hogy ez a családi vállalkozás, ez meg a mezőgazdaság körül forog, ha jól tudom. Nem tudom, ki volt az, aki annyira gyerekkorában nem szeretett almát meg körtét szedni?
Hát szerintem gyerekkorában sem velikünk. Na, rá voltunk kényszerítve.
Jó, szóval.
De szerintem, hát ez is klisé, mint ma már egyszer említettem, itt is van, hogy sokan azt mondják, hogy ezeket a hogy a gyerekkorban való munkát majd felnőttként megköszöni az ember. És amúgy velem is ez van. Tehát az, amit igazából otthon azt tanultam, hogy meg kell csinálni, akkor is, hogyha nincs kedvem, ezt ugyanúgy a most, az edzésbe, vagy bármilyen mindennapokban én ezt bele tudom építeni, és mind a munkakedvem, a munkamorálom, a munkabíró képességemet, ezek mind megalapozták, és tényleg hálás vagyok neki, vagy hálás vagyok egyáltalán, hogy ezeken a dolgokon én is keresztül mentem, mert nyilván ezek nélkül nem tartanék ott most, ahol.
De azért az biztos, hogy a munkamorálon túlmenően szerintem Bence rengeteg dolgot elsajátított az elmúlt években, és mondtad, hogy azért nem vagy napra kész az eredményekben, de biztos azt nyomon követted, hogy a világversenyek mondjuk így sorában ő hogyan változott, hogyan kezdte jobban elviselni a nyomást. Van-e neked például olyan versenyed, amire te visszaemlékszel, hogy ő hogy készült lélekben, és esetleg melyiknek az eredményét tartotta a legkiemelkedőbbnek, vagy a legkedvesebbnek?
Hát szerintem neki a legkedvesebb az első ilyen legkedvesebb emléke az lehet, hogy a magyar világbajnoki érme.
A budapesti világbajnokságról?
Éve.
Igen.
Szerintem annak örült a legjobban. Utána persze már jöttek neki világbajnoki, meg olimpiai érmei is, de szerintem az volt az első ilyen nagy igazi áttörése, hogy itthon tudta ezt elérni.
Szerintem is jól gondolja a Gergő, ráadásul ő, tehát a Gergőről tudni kell, hogy ő nem jön versenyekre. És az volt pont neki az első, azt hiszem, igen, a budapesti világbajnokság, ahova ő is kijött szurkolni. Utána annyira megtetszett neki, hogy a következő évben már Rómában, meg Párizsban is eljött. De igen, neki is a budapesti volt az első, és hát ugye így a család azt szerintem ilyenkor végignézi, meg végigérzékeli azt, hogy micsoda lelki nehézségeken, mert ezt ki kell mondani, ez tényleg az volt a budapesti, a világbajnokságra való felkészülés egész éve egy nagy szenvedés volt, mert megsérültem januárban, folyamatosan, utána megsérültem márciusban, tehát, és folyamatosan jöttek hátráltató tényezők, ami miatt azt éreztem, hogy ez így kezd elúszni ez az egész dolog, és aztán ugye nyilván a családjának ezt elpanaszkodja az ember, és a Gergő is folyamatosan ugye hallotta ezeket, hogy hát a Bencének már megint fáj a válla, már elesett, megint fáj a háta, tehát folyamatosan, és amikor a család is azt látja, hogy jön egy ilyen nagy esemény, közben van egy média nyomás is, van egy elvárás a szurkolóktól is, egy elvárás saját maga felől is, de az eredmények pedig a világbajnokság előtt egy hónappal még mindig nem jönnek, olyankor egy kétségbeesés lesz úrrá az emberen, hogy na vajon itt mi lesz. És ezt a család, amikor végignézi, szerintem nekik se olyan kellemes.
Hát egyáltalán nem, sőt, azt mondja meg nekem Gergő, hogy végül is az, hogy mondjuk ki, azért Halász Bence most hosszú évek óta gyakorlatilag a magyar atlétika első számú és egyetlen olyan megbízható nemzetközi klasszisa, aki világversenyről világversenyre tudja hozni ezen nyomás ellenére ezeket az elvárásokat, ez szerinted az ő személyiségében minek köszönhető?
Először is ugye azért neki is sok idő volt szerintem, mire ebbe beletanult, vagy hát így megszokta, hogy ilyen nagy a felhajtás körülötte, de egyébként meg hát ő ilyen jó a természete, tehát hogy ilyen jó fejgyerek mindenki szereti, úgyhogy szerintem ezeket úgy viszonylag könnyen föl tudja már dolgozni.
Igen, na de hát azért ez egy elképesztő nyomás, tehát én végigéltem vele, láttam, hogy ezt a budapesti világbajnokságot megelőző stressz az nagyjából hogy nézett ki, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy mit állt ki, hiszen éremesélyes versenyző, mondhatni, kimondatlanul egyedül ő volt, hazai közönség előtt, sose volt még ilyen volumenű verseny. Ezt minden alkalommal elmondták, hogy mi az elvárás. Tehát ez azért még a legjobb fejebb, ilyen csúnyán mondjam, és a legjólelkűbb személyiségnek is azért hát bizony kárára válhat.
Most itt hadd szóljak bele, bocsánat, egy pillanatra, hogy kárára válhat valóban, és tényleg nehéz elviselni, és nekem is nehéz volt, de mi szerintem az egész családban olyanok vagyunk, hogy jó, hát akkor ez van, akkor így kell csinálni. Tehát próbálunk megbirkózni inkább az adott nehézségekkel, mint mondjuk a stressz is ilyen volt, mint hogy ahelyett, hogy panaszkodunk róla, és azt hiszük, hogy attól majd megoldódik. Bele kell tanulni, ugyanúgy, ahogy hosszú évek során én is beletanultam abban, hogy az izgulást a saját előnyömre tudjam fordítani, és azt a plusz adrenalint, ami felszabadul a versenyen, a nagyobb dobás irányába tudjam billenteni, inkább ahelyett, hogy túlizgulom, és elrontom a technikálisan. Szóval tényleg ez egy... Mi szerintem milyenek vagyunk.
Igen, az látszik, hogy egy ilyen... Az egész család munkamorája, meg a dolgokhoz való hozzáállása azért az nagyon pozitív, és megoldás központú. És ez ugye édesapátokra is igaz, aki viszont abban a mondjuk úgy nehéz helyzetben van, hogy ugye a mezőgazdaságból eltartva ugye a kis családi vállalkozást, hát ha jól tudom, soha nem tudott lenni a nyári világversenyeiden.
Képzeld el, hogy ő is ott volt. Ezen a pont a budapesti azon világbajnokságon, azon ott volt, se előtte, se utána. Ő azt mondta, hogy ő nem szeretne egyszerűen. Hát majdnem szívrohamot kapott szó szerint, annyira izgult.
Azt
pedig, ha valaki látta ugye a faterunkat, azért hát azért első látás elég ijesztő, a méretügyileg.
Nagy darab ember?
Nagyon nagy darab ember. És amikor ő is...
Hát ő maga is dobóatléta volt egyébként, ugye?
Így van. És amikor azt látja egy másik ember, egy ekkora termetes úriember is tud izgulni, akkor azért az úgy egy vicces kontraszt.
Milyen, mondjuk így, testvéri reményeid vannak az ő jövőbeli teljesítményét illetően? Ugye látjuk, hogy óriási a nemzetközi konkurencia, sőt, jönnek innen-onnan, bukkannak föl jobbnál jobb versenyzők, meg vannak hozzá hasonló állócsillagok. Te mit vizionálsz, vagy mit szeretnél vizionálni vele kapcsolatban a jövőt illetően?
Hát ő, ugye a Bence az egyértelműen azt mondja, hogy neki az a célja, hogy ő olimpiát szeretne nyerni. Szerintem meg is fogja csinálni, lehet, hogy már a következő olimpián. Tehát a mi munkát belerak, meg hát amennyi energiát, azt nem is tudom, hogy más is belerakja-e, tehát, hogy belerakják. De mindig azt szoktuk mondani a családba, hogy mindegy az, hogy hanyadik, olyan dobjon, amivel ő elégedett. Tehát, hogyha lehet, hogy most dobott 83-at, és kicsit szomorú volt, hogy csak harmadik lett, de hát nézze azt, hogy milyen nagyon dobott. Ne csak az eredményt nézze, hanem ő is nézze ezt a fejlődést, hogy milyen fejlődést ér el folyamatosan.
Aztán kiderült, hogy Bence jól viseli a nyomást, és végül is nyilvánvalóan azért mindig a család lehet az a fajta háttértámasz, amikor mondjuk kudarc van, vagy keserűség, ahol az ember erőt meri, de láttad őt valaha? Egyébként úgy igazán mély ponton elkeseredve, és ilyenkor mi, vagy ki tud neki segíteni?
Olyan nagyon nagy mély ponton szerintem nem volt a Bence sose igazából. Tehát ez a küzdeni akarás, ez úgy benne van, hogy nyilván valamikor nem úgy érzi, hogy valami, akkor azt szoktuk mondani, hogy bízzál a macába, bízzál magadba, és akkor majd elkezdenek jönni az eredmények.
És amikor...
Nem mondanám, hogy ő olyan az, aki nagyon sokáig a padlón van, ő nem a fajta. Mindig föláll gyorsan.
Szerencsés karakter kérdése? Bence, szerinted, vagy ezt is tulajdonképpen az a fajta magadba vagy a munkába vetett hit alapozza meg, ami jellemző rád?
Szerintem ez inkább sok tényezős. Tehát valószínűleg a karakterem is hozzájárul. Az, hogy milyen visszajelzéseket kapok folyamatosan a családtól, meg ami szerintem a legnagyobb részt kiteszi ebben az, hogy az a közösség, ami tényleg engem úgy áblok körül, ami beletartozik a maca, az edzéstársak, a család, aki a legközelebb van hozzám, az folyamatosan olyan visszajelzést ad, hogy menjél, csinál tovább, bízzál benne, tényleg a macában. Tehát nem egyszer volt az, hogy itthon folyamatosan panaszkodtam anyának, hogy anya, fáradt vagyok, mindenem fáj, nem akarok ennyit edzeni, nem megy messzire a kalapács, mi lesz ebből? És anyám mindig csak annyit szokott mondani, hogy bízzál a macába, ő egy zseni. És akkor mindig igaza volt. Tehát, hogy már nem lehet igazából tényleg ezt megcáfolni, mert ennyiszer, hogyha valakinek igaza van, akkor az egy rendszer. Uh-huh. És tehát összességében ez az egész dolog, sok dolog az, ami engem tovább lendít a nehézségeken, és bármilyen furán hangzik, azért tényleg például a tokiói, ugye a 2025-ös tokiói harmadik helyezés, az nekem egy nagy nehézség volt azt feldolgozni, hogy egyszerűen tényleg egy fajnapig azt mondom, annál többet csinálni, amit meg annál többet belerakni, mint amit tavaly beleraktam, én nem tudok. Lehet, hogy más tud, én nem tudok, és nehéz volt elfogadni, hogy még egy korát is dobok, és az csak a harmadik helyre elég. És ez a kép, amit az előbb nézegettél, a hármas összeborulós képünk, azért nagyon szeretem, mert hát én ott megmondom őszintén, hogy kicsit megkönnyeztem, hogy én nem tudom, hogy hogyan lehet innen majd még előre lépni. És most már tudom. És ők ott egyből azt mondták nekem, hogy ne szomorkodjak, legyek büszke, mert egy olyan nagyot léptünk előre, ahonnan lehet még tovább menni majd.
Azért ez nagy dolog, hogy valóban egy ilyen pozitív szemlélet jellemzi nyilván Bencét. Mennyire vagytok büszkék rá, illetve ott a környezetetekben egyáltalán? Nyilván mindenki el van foglalva a napi dolgával, vagy éppen a sérülésével, vagy éppen a gyógyulásával, vagy éppen mindig van valami, mert aratni, vetni, szedni kell a dolgokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy unatkoznátok, de de mit jelent ott a környezetetekben Bence, illetve az ő sikerei?
Bocsánat, hagyd szóljak bele, még mielőtt a Gergő válaszol. Itt mindenképp szeretném ide bökni azt, hogy én szerintem, majd a Gergő mindjárt válaszol, szerintem büszkék, de arra mindenek előtt büszkék, hogy én olyan maradtam, amilyen szerintem voltam, erre mindig külön megpróbáltam figyelni, és attól, hogy én mondjuk ezeket elértem, én attól mindig a Gergőnek az öccse vagyok, vagy az öccse leszek. És ez szerintem a legfontosabb.
Így van?
Így van, szólt.
Jó, bővebben.
Hát nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát azért mindig szoktam érdeklődni, hogy hogy áll az edzés, mekkorát dobott, mit gondol, most milyen stádiumban van most, hogy mennyire érzi magát csúcsformában, nem érzi csúcsformában. De azért én is mindig szoktam kérdezgetni, apát is szoktam kérdezgetni, anyát is, Bencét is, tehát így több helyről is informálódok általában. De minden esetben mindenki nagyon büszke itt a szűk családban is, a tágabb családban is. Itt János Almán is mindenki tudja már, hogy ki a Bence. Nekem, hát ilyen 5-6-7 éve körülbelül, amikor úgy től kapták inkább a Bencét, amikor már gondolom a felnőttek között versenyzett, nekem is mindenki gratulált. Jöttem az utcán, mentem, és akkor gratulálunk az eredményeidhez. Tehát van a köszönöm szépen, de a testvéremmel összekevernek, mert ugye kis városban lakunk, mindenki tudja a másikról, hogy nagyjából ki, és azt tudták, hogy én valami halászgyerek vagyok. Aki összekapcsolták magukba, hogy akkor biztos én vagyok az a kalapácsettő. És akkor gratulálgatnak. De hát akkor mindig mi kellett őket javítani, hogy hát igen, a testvérem az. Érdekes volt az elején, most már mindenki tudja.
Tőled szeretném hallani, hogy mi a cél?
Az, amit a Gergőke elmondott. Most már érmek tekintetében azt lehet mondani, hogy a legtöbb érmet szerzett magyar atléta vagyok. Vannak nálam eredményesebbek, hiszen Krisztián azért olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, tehát nekik kicsit fényesebb az érem kollekciója. De nekem ez a célom, hogy olimpiai bajnok legyek, a legelső szabadtéri világbajnok, Európa bajnok, amire idén szerencsére már esélyem is lesz, hogy mármint, hogy a verseny meg lesz tartva, meg lehet mutatni, hogy tudok szerepelni. Hát minden három versenyből szeretnék nyerni.
Mennyi időt adsz magadnak ezeknek a céloknak a megvalósítására? Időfaktor kérdése ez egyáltalán, vagy valami más kell hozzá, hiszen ez nem egy egyedülálló verseny, itt nem az órával, persze nyilván a méterekkel harcolsz, de azért itt ellenfelek, időjárás, hangulat, egyéb tényezők, nagyon-nagyon sok minden kell, hogy együtt álljon.
Azt, mint a mai edzésen is láttátok, ezért a kalapácsvetés ez nem egy kíméletes versenyszám. És most már, hogy azért én is előrébb lépdelek így a korban, azt mondhatom, hogy nekem is lassan figyelnem kell az órára. Én azt gondolom, hogy még 6-7 év, ami szerintem bennem lehet. Nyilván a Los Angeles-i olimpiáig elmenni, az nem kérdés. Én azt gondolom, hogy 35 évesen még az Ausztrál 32-es olimpián is el lehet szerepelni, és szerintem ott fogom szökre akasztani a kalapácsot. Egyelőre ez az elképzelésem, de meglátjuk, hogy majd még az élet ad. De nekem utána lehetőséget, vagy már előtte is, valami miatt ne legyen így, de hogyha valami miatt úgy alakul, hogy abba kell hagynom, meglátjuk. Tehát én a 32-es olimpiát tűztem ki még célul, ami szerintem így az egészséges pályafutásba beletartozhat.
És köszönjük szépen azt, hogy egykor úgy döntöttél, hogy vállalod Bence útnak indítását, hiszen ma valószínűleg nem beszélgetnénk itt egy sikeres atlétával, hogyha ez a közös döntés nem születik akkor meg.
Igen, hát megérte.
Köszönöm, Gergőke!
Az elmúlt fél órában hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája Halász Bence, és az őt a pályáján Szombathelyen útnak indító bátyja Halász Gergő megható családi portréját hallhattuk itt a Profilban. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2020-as